A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Boros Imre közgazdász volt, farmminiszter.
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy ma jelentette be hivatalosan a Nemzetközi Beruházási Bank, hogy kivonul Magyarországról, Budapestről. Boros Imre vendégünk a Beruházási Banknak az igazgató tanácsában ült, ugye már nem tagja. A helyzet, mint tudjuk, hogyan és miként alakult. Ugyanakkor világítsunk rá, hogy a közvéleményben csak kémbanknak titulált pénzintézetnek tulajdonképpen mi a háttere, vagy mi volt a háttere?
Hát igen, szóval itt van az, amikor a lényeg meg a kommunikáció egymástól, hát nem 90, hanem 180, hát 360 fokra azért, nem, egyesek még ezt is tudják, azt tudnék a hátraarc, 180 fokra eltér. Térjünk bele ebbe az egész témába akkor a kezdetektől. 1970-ben az akkori KGST országok alapították meg ezt a bankot azzal a céllal, hogy az akkor ígéretesen beinduló, Oroszországból jövő, alapvetően energetikai csöves szállításokra a szükséges infrastruktúrák megépítéséhez a pénzt megszerezik, és ezeket a létesítményeket finanszírozzák. Ezek a csövecskék a mai napig működnek, a volt KGST országban is nyugat felé is szállítják az energiát, és még továbbiak is létesültek, amit ugye most sikeresen felrobbantottak egyes, eddig meg nem nevezett robbantók. Na most, ugye ebben minden KGST ország bent volt, mint tag. Egy, soha nem volt orosz többség benne. Tehát mindig 50% alatt volt az orosz részvétel, és a döntési mechanizmus is úgy volt megszerkesztve, hogy ha valamerre az oroszok szavaztak, akkor minimum 2 darab részvényesnek még abba az irányba kellett szavazni, hogy érvényes döntés szülessen. Ez a mai napig így volt. Na most... Miért jött át Budapestre? Ugye ennek az volt az oka, hogy ez a bank a Koszov elnök úr irányításával még Moszkvába új életre kelt, megtalált olyan profilokat, ami nagyon ígéretes üzleti tevékenység lehetett, meg hát az is volt, ilyen középvállalati, közép-hosszú eltú finanszírozásokba kezdett. Hát ez egy hiátus itt a kelet-európai pályában. A nagy bankok nem nagyon foglalkoznak a középvállalatokkal, az ide települt nemzetközi nagybankok meg annál inkább nem. Ezzel szemben ezt a területet olyan nagyon különösebben nem preferálják, sőt, szabad ezt a szót használni, szinte utálják is. Nem nagyon akarnak maguknak konkurenciát. No tehát ezt a tevékenységet végül is ugye egy bizonyos találkozó, a magyar miniszterelnök és az orosz elnök találkoztak, hogy célszerű lenne áttenni a székhelyet Moszkvából Budapestre, be az Európai Unióba, mert a forrás megszerzés, ez, tehát ugye az ország kockázati tételek jobban alakulnak itt, olcsóbb lesz a forrás, ebbe a részvényesek simán belementek, minden részvényes, és így történt ugye 19-ben az ide történő mozgatás. No most, tehát több minden dolgot el kell itt oszlatni. Először is semmifajta orosz háború, meg semmiféle kereskedelmi üzletet ez a bank soha nem finanszírozott, Moszkvába se, és itt se Magyarországon, mert kifejezetten csak és kizárólag közép- és hosszújáratú beruházási hiteleket, infrastruktúrafejlesztéstől kezdve, üzembővítésen keresztül minden, és elég szép üzletvolument épített fel, ígéretes ügyfelekkel.
Ezek szerint akkor az ukrajnai háború finanszírozásában sem vett részt, minként lehetett pár helyet olvasni, meg nyilatkozatok
hát
szóltak erről?
Vannak Andersen, meg gyakorlatilag mindenféle népmesék van, 77 magyar népmese, mondjuk ez lenne 78. újszerű, Andersen, de hát ő már meghalt, tehát akkor mese nincs, ezt soha az életben nem csinálta, de mindazok, akik ugye gyakorlatilag valamelyes módon közel fértek a könyveihez, mert nyilvánosak voltak a könyvek, az auditok is nyilvánosak voltak, az ebből pontosan láthatja, persze, ha akarja. De ha nem akarja látni, illetve mást akar láttatni, akkor ilyenféle badarságokat hord össze.
Egyébként speciális státusza volt?
Igen, igen.
Tehát na ez egy nagyon... jegybank felügyelet alatt állt, vagy sem például?
Következő, tehát nemzetközi intézmény volt, ilyen értelemben az ENSZ nemzetközi intézmények listáján rajt volt, ugyanúgy, mint az IMF, a Világbank, a FAO, meg még egy csomó. Ilyen értelemben nemzetközi immunitást élveztek a dolgozói, magyarán szólva az adott ország törvényei nem vonatkoztak rá, ilyen értelemben a Magyar Jegybank alá se tartozott. Ha természetesen baj lett volna vele, vagy most baj van vele, akkor gyakorlatilag semmiféle a magyar részvényesi hányadon túli kötelezettségek nem terhelik Magyarországot. Tehát ilyesmi van a világban, van egy csomó fejlesztési intézet nagyjából ilyen státuszban, hát ez is egyike volt ezeknek az intézeteknek.
Az Egyesült Államok ugye tiltó listára tette a bankot, és ennek következményeként lépett ki a kormány, kvázi az állam ebből.
Na most tegyük ezt is helyre. Igen, hát politikailag úgy kell ezt megfogalmazni, hogy kiléptünk, hát de mi történt? Amikor tiltó listára helyezték a bankot, az a bank esetében azt jelentette, hogy minden olyan pénzforgalmi tevékenység, ami a bank fele, illetve a banktól megy el, magyarán mindenféle számla forgalom tilos. Tehát azok a bankok, akik neki számlát vezettek itt-ott, amott, ugye, onnét pénzt küldött ez a bank, vagy oda pénzt kapott, ez tilos. Ebben a szent pillanatban olyan, mintha valamilyen személynél beáll a klinikai halálállapot, amely leáll a vérkeringése, és leáll az oxigén felvétele. Tehát nem arról van szó, természetesen jogi értelemben erről van szó, hogy Magyarország kilép. Mert hát, tulajdonképpen ez a bank nem létezik abban a szent pillanatban, hiszen a bank definíciójának az első mondata úgy hangzik, hogy pénzforgalmat bonyolít, ugye? A másik definíció, hogy betéteket gyűjt és hiteleket, ugye? És azt attól függően ágaznak el a különböző bank szervek, hogy kereskedelmi bank, befektetési bank, hogyha egyebet mást is csinál. De pénzforgalom nélkül bank nem létezik. Tehát ez a bank ebben a pillanatban a létét vesztette el. Magyarán szólva, hát ezek után természetesen valamit kell mondani a kormánynak. Úgy gondolom, hogy erre még így definíció nem született, tehát kilépünk. Én még ha egy kicsit viccesre veszem a figurát, azt kell mondanom, hogy a bank lépett ki ezzel a húzással a részvényeseiből. A részvényesei ott álltak, és néznek, nidda, már nincs is bankunk.
Mi a következő lépés mondjuk ebben a szituációban? Teljes egészében ugye illegitim a bank működését tekintve már, mint a korábbi formájához képest, de mi lesz a hagyatékkal?
Hát a hagyaték szerintem semmi más sorsot nem ér, mint minden esetben, amikor vég elszámolás vagy felszámolás van. Hát semmi módon nem gondolnék arra, hogy itt valahol is felszámolás lesz, itt egy végelszámolás lesz. A banknak vannak nagyon egészséges kintlévőségei követelései, azok szépen jönnek be majd az időtávnak megfelelően, és vannak kötelezettségei rövidlátra. Ugyanakkor azonban azt hozzá kell tennem, hogy budapesti székhelyjel szűnt meg ennek a banknak, tehát az Európai Unióból lett kitiltva, kisöprűzve. Adott esetben van egy fiókja Moszkvában. A moszkvai fiók természetesen korlátozott jogkörrel, rubelben mindenképpen tud üzletelni, de ha rám hallgat és elhiszi nekem, erre a korábbi magyar gyakorlatban is sor tudtunk keríteni, amikor az Egyesült Államok embargója alatt álltunk dollárba vidáman. Nagyon is vidáman üzletelgettünk dollárba, de ebben a részletekben most talán nem kéne belemenni.
Egyéb iránt itt
az... Ha akar, természetesen.
Egyéb iránt az orosz-ukrán háború apropóján lett valami létjogosultsága a banknak? A következő időszakra nézve is?
Hát először is ugye az orosz-ukrán háború nem fog örökké tartani. És azért láttunk már karunvarnyút éjjel-jőrt nappal meghalni. Amikor egy-egy háború lezár, mindenki keresi az utakat visszafele a normális gazdasági tevékenység, ez eléggé szét lett zilálva. Azt mondanám, hogy Oroszország a világgazdaságból nem nélkülözhető. Nyugatról se, csak úgy, hogyha a nyugat is veszít azon. Hát ugye más nem mondjak, az Európai Unió országai sokkal drágábban jutnak energiahordozókhoz, mint akkor, amikor az orosz energia rendelkezésre áll. Tehát mindenki veszít ezen az egészen. befejeződik a háború, akkor elkezdődik a politikai tapogatózás, ma itt egy értekezet, ott egy értekezet, és lassan visszaáll minden helyre. Na most, hogy mi lesz a sorsa a banknak akkor, amikor ez az állapot bekövetkezik, és nem tudjuk, mikor következik be, azt ebben a pillanatban nagyon nehéz megjósolni, de annyit biztosan tudok, hogy Közép-Kelet-Európa és Nyugat-Európa országa is a jelenlegi hátraac helyett egy újabb hátraacot fognak valamilyen mértékben végrehajtani. Ennek természetesen valószínű, hogy az energetikai üzlet ez része lesz, és akkor valószínűleg valami fajta pénzügyi megoldásokra adott esetben erre a bankra, akár Moszkvába, akár máshol, valószínűleg újra szükség lesz.
Ez a logika mentén, ugye van még hát a pár percünk, teszem fel az alábbi, vagy dobom be az alábbi témát, hogy ha már szóba került az orosz-ukrán háború is, ami sajnos már több mint egy éve tart, milyen következményeket lehet levonni, ha globális vonatkozásban nézzük a háborúnak a negatív hatásait?
Hát gyakorlatilag én úgy gondolom...
Pozitív ugye nincs.
Pozitív egyelőre nincs, negatív hatás azonban van. Van egy fogalom, amit én magam vezettem be, hát nem tudom, hogy mennyire veszik át tőlem, a nemzetközi pénzügyi gengszterizmus. Sajnálatos módon a nyugat ezzel élt, ugye először, amikor az oroszokat kitaszajtotta a SWIFT rendszerből, ez egy nagyon klassz nemzetközi fizetési rendszer, én pontosan ismerem, mert 83-ban én voltam, aki bevitte Magyarországot ebbe a szervezetbe, és 7 évig voltam a szervezetnek a magyarországi felhasználói csoport elnöke. Ez egy nagyon jó, precíz, nem tudták még megcsapolni, ebből kilettek az oroszok rakva, most ez az eset. Hát ugye a harmadik világ az úgynevezett reszt elkezd gondolkodni, gyerekek. Ha valami miatt nem tetszünk mi a fényes nyugatnak, ugyanaz velünk is végre lehet hajtani. És ha igen, akkor jobb, hogyha megelőzzük. Na ez a megelőzés viszont már az, amikor azt szoktuk mondani, hogy viccesen, hogy vakasszony is visszanéz, azaz gyakorlatilag ennek vannak nagyon komoly ódiumai, de hát erre majd gondolom a következő részben visszatér.
Mindenképpen, de van még itt az egy fél mondat erejéig időnk arra, hogy mert ugye ez is egy állandó téma, kik azok, akik profitáltak a háborúval, melyek ágazatok, mely országok, ezt már úgy meg tudjuk mondani egy év után?
Hát egyelőre ugye pontos számadás nincs, az biztos, hogy a hadiparok, akik előállították ezt a fegyvereket, rengeteg fegyver el lett használva. Azokat pótolni kell, és amikor ilyen gyors pótlásokról van szó, akkor általában az árak is eszméletlenül meg szoktak emelkedni. Ugye. Aztán az Ukrajnának történő fegyverszállításokról egyre több hír érkezik, meg a különféle pénzügyi segélyekről, hogy azoknak egy része az eredeti célmegjelöléstől eltekintve, hát 90-180 fokot elfordulva érkezik. Magyarán szóval ellopják azokat. Tehát a korrupció áldozata lesznek. Tehát itt egy egész komoly réteg ebbe ugye bent van. A katonai csapat is ugye sok tapasztalatot szerzett például. A hadviselő felek rengeteg tapasztalatot szereztek az új fegyverzette meg a hadviselés különböző dolgai. Vannak itt tapasztalatok, de egészében mindenki veszít.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a napvendége műsort. A vendégünk Boros Imre közgazdász.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.